Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi atyától, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét Józsué könyve 7. részéből.
De Izrael fiai hibát követtek el a város kiirtásakor, mert a Júda törzséből való Ákán, Karmi fia, Zabdi unokája, Zerak dél unokája, elvett a kiirtandó. Ezért föllángolt az Úr haragja Izrael fiai ellen. Józsué ugyanis néhány férfit kiküldött Jerikóból Ajba, amely Bét-Áven mellett van, Bételtől keletre, és azt mondta nekik, menjetek és nézzetek körül azon a földön. A férfiak fölmentek és kémkedtek Ajban. Amikor visszatértek Józsuéhoz, azt mondták neki, ne vonuljunk föl az egész nép, csak 2 vagy 3 ezer ember vonuljon föl, azok is megverik Ajt. Ne fáradd oda az egész népet, mert kevesen vannak azok. Fölvonultak tehát oda a népből, mint egy 3 ezren, de megfutamodtak Aj emberei elől. Megöltek közülük Aj emberei, mint egy 36 ember, üldözték őket a kaputól egészen Sebálimig, és megverték őket a lejtőn. Ekkor valósággal megolvadt a nép szíve, és olyanná lett, mint a víz. Józsué pedig megfaggatta ruháját, arccal a földre borult az Úr ládája előtt, és úgy maradt estig Izrael véneivel együtt. Fejükre port hintettek. Közben ezt mondta Józsué, jaj, uram, uram, miért is hoztad át ezt a népet a Jordánon, ha most az Emóriak kezébe ad bennünket, hogy elpusztítsanak. Bárcsak azt határoztuk volna, hogy a Jordánon túlmaradunk. Ó, uram, mit mondjak most, hogy Izrael már is meghátrált ellenségei előtt? Ha meghallják ezt a kánaániak és az ország többi lakói, akkor körül fognak bennünket, és még a nevünket is kiirtják a földről. Mit teszel akkor a te nagy nevedért? Az Úr felelt Józsuénak. Kelj föl, miért estél arcra? Vétkezett Izrael, áthágták szövetségemet, amelyre köteleztem őket, mert elvettek a kiirtandó dolgokból, loptak is, és titokban a holmiuk közé tették. Azért nem tudtak megállni Izrael fiai az ellenségeikkel szemben, és azért hátráltak meg ellenségeik előtt, mert utolérte őket az átok. Nem leszek többé veletek, ha nem pusztítjátok ki magatok közül a kiirtani valót. Kelj föl, szenteld meg a népet, és ezt mond. Szenteljétek meg magatokat holnapra, mert azt mondta az Úr Izrael Istene, kiirtani való nálad Izrael. Nem tudtok megállni ellenségeitek előtt, amíg el nem távolítjátok magatok közül a kiirtani valót. Jöjjetek ide reggel törzsenként, abból a törzsből, amelyet a sorsolás útján megjelöl az Úr, jöjjenek ide a nemzetségek. Abból a nemzetségből, amelyet megjelöl az Úr, járuljanak ide a családok. Abból a családból, amelyet megjelöl az Úr, jöjjenek ide a férfiak. Akit azután kiirtandónak jelöl ki, azt meg kell égetni minden évvel együtt, mert áthágta az Úr szövetségét, és gyalázatos dolgot követett el Izrael. Józsué korán reggel fölkelt, felsorakoztatta Izrael törzseit, és a sorsvetés Júda törzsét jelölte meg. Azután felsorakoztatta Júda nemzetségeit, és a sorsvetés Zerák nemzetségét jelölte meg. Azután felsorakoztatta Zerák nemzetségéből a férfiakat, és a sorsvetés Zabdit jelölte meg. Amikor az ő családjának a férfiait sorakoztatta fel, a sorsvetés a Júda törzséből való Ákánt, Karmi fiát, Labdi unokáját, Derák dédunokáját jelölte meg. Ekkor azt mondta Józsué Ákánnak, fiam, adj dicsőséget az Úrnak, Izrael Istenének. Tégy bűnvallást előtte, és mondd el nekem, hogy mit tettél, ne titkolj el előttem semmit. Ákán így válaszolt Józsuénak, bizony vétkeztem az Úr, Izrael Istenén ellen, mert ezt meg ezt tettem. Megláttam a zsákmány között egy szép sinári köntöst, 200 sékel ezüstöt és egy 50 sékel súlyú aranyrudat. Megkívántam és elvettem őket. Ott vannak a sátramban elásva a földbe, az ezüst is alattuk van. Ekkor Józsué követeket küldött, ezek elfutottak a sátorba, és csak ugyan el volt ásva mindez a sátrában, és az ezüst is alatta volt. Kihozták a sátorból, odavitték Józsuéhoz és Izrael fiaihoz, és oda tették az Úr színe elé. Józsué pedig fogta Ákán, Zerak fiát, az ezüstöt, a köntöst, az aranyrudat, fiait és leányait, ökreit, szamarait és juhait, sátrát és mindenét. Vele volt egész Izrael, és elvitték őket az Ákor völgyébe. Ekkor azt mondta Józsué, szerencsétlenséget hoztál ránk, fordítsa az Úr ezt a szerencsétlenséget most rád. És megkövette őket egész Izrael, majd elégették őket. Így követték meg őket. Azután nagy kőhalmot raktak föléje, amely a mai napig megvan. Ekkor megszűnt az Úr izzó haragja. Ezért nevezik azt a helyet Ákor völgyének, mind a mai napig.
A mi segítségünk s minden reménységünk Istenben van, ki teremtett, fenntart, s bölcsen igazgat mindent. Amen. Isten igéjét Jakab apostol levele 5. részének 19. verséből olvasom. Testvéreim, ha valaki közöttetek eltévejedik az igazságtól, és megtéríti valaki, tudja meg, hogy aki megtérített egy bűnöst a tévejgés útjáról, megmenti annak a lelkét a haláltól, és elfedezi annak sok bűnét. Ez az ószövetségi történet, amit az imént hallottunk, első olvasásra sok kérdést vet föl. Az egyik, hogy hogyan lehet közvetlen kapcsolat egy lopás, egy köntösnek, meg némi aranyezüstnek az ellopása, és egy katonai vereség között. Miért büntetett Isten másokat, hogyha Ákán vétkezett? Miért nem rendezte ezt el csupán Ákánnal? És miért volt akkora bűn, hogy egy hatalmas hadizsákmányból valamit ez az ember megtartott magának? Az előző fejezetben olvassuk, hogy Jerikó bevétele előtt Isten megparancsolta, hogy ott mindenkit és mindent meg kell semmisíteni, és az ott talált arany, ezüst és réz eszközöket pedig az úrháza kincstárába hordják majd össze. Ezt nem vette egészen komolyan Ákán. Megláttam egy szép sineári köntöst, és megkívántam, mondja később. Valószínűleg drága kövekkel vagy ékszerekkel díszített gyönyörű ruha lehetett ez. Egy különleges öltözék. Meg némi ezüst arany, az ezüst, ha átszámítjuk, körülbelül 2,3 kg, amit elásott, meg egy jó fél kiló arany. És ezért ennek az eltulajdonításáért kellett meghalnia a következő összecsapásnál 36 embernek, és aztán Ákánnak és családtagjainak. Ha összehasonlítjuk, hogy ennél mennyivel többet loptak azóta emberek, egy-egy ember, vagy akár mai napság is, és úgy tűnik minden következmény nélkül, nem értjük ezt a súlyos büntetést. Miről szólt ez a parancs Isten felől nézve, és miről szólt ez a lopás Isten felől nézve? A honfoglalás történetében Jerikó bevétele az első jelentős győzelem. Egy stratégiailag kulcsfontosságú határvároshoz érkeztek, amelynek a lakói tudtak a közeledő Izraelről, de tökéletes biztonságban érezték magukat a falak mögött. Egy emberileg teljesen esélytelen próbálkozásnak tűnt, hogy Izrael el akarja foglalni ezt a várost. De Isten megígérte nekik, kezetekbe adom Jerikót, meg az egész országot, és valóban ismerjük ezt a különleges ostromot, hogy 7 napig körüljárták a várost, és a 7. nap, amikor 7-szer körüljárta Izrael a várost, akkor a papok megfújták a kürtöket, és a nép nagy kiáltozásba kezdett, és a város falai leomlottak. És körös körül hirtelen védtelenné vált, és betörtek oda. Amikor Isten ezt kérte, hogy az, amit ott találnak, mindent írtsanak ki, és a nemesfém zsákmány pedig a templom kincstárába, akkor még csak sátor volt, kincstárába gyűjtsék össze, akkor ezzel azt kérte Isten, ismerjétek el, hogy ezt a győzelmet nekem köszönhetitek. Ismerjétek el, hogy én győztem, hogy szinte az öletekbe hullott Jerikó. Mert egy esélytelen dolog volt ez, de én a kezetekbe adtam. Ismerjétek el. Húsvét második napján az Isten tiszteleten szó volt róla, hogy Izraelben az aratás kezdetén az első kéve köteget elvitték a templomba, hogy megköszönjék Istennek az azévi termést, és utána learatták a földeket. Megköszönték Istennek, hogy megáldotta a földet esővel, hogy megáldotta a munkájukat. Ez volt az első zsenge, amit köszönetképpen jelöl az Isten iránti, az Isten gondoskodása iránti hálának odavittek. Tulajdonképpen a honfoglalásban az első zsenge volt Jerikó. Ugyan ilyesmi, ami itt történik, Isten így rendelkezik, hogy a legelső nagy zsákmány kerüljön az úrházába. Fejezze ki ez a felajánlás, hogy én voltam nagy közöttetek, és legyen a tiszteletadás jele. Később sok várost elfoglaltak, nem kellett mindig a zsákmányt az Úr templomába hordani, de Jerikónál ezt a parancsot olvassuk. De Ákán úgy fogja fel, pont én velem volna az Isten elfoglalva. Senkinek nem fog hiányozni ez. Senkinek. Viszont nekem a jövőre biztosíték, de Ákánnak nem volt jövője. Elég döbbenetes ez a történet, amiben Isten figyelmeztette aztán egész Izraelt, és azóta minden bibliaolvasó embert, egy biztosíték van a jövőre nézve, ez az Isten komolyan vétele. Tulajdonképpen erről próbálta Isten meggyőzni a népet Egyiptom óta folyamatosan. Ez az egy biztosítéka annak, hogy célba érnek, hogy birtokba veszik ezt a földet, hogy itt jó dolguk lesz, hogy megáldja őket, hogy ragaszkodnak ehhez az Istenhez. Ez az egyetlen egy biztosíték. Ezt mondogatta Mózes búcsú beszédeiben, vagy az ige hirdetéseiben. Ezt százszor elolvassuk a 10 parancsolathoz kapcsolódóan. Csak ehhez ragaszkodj. Ez az egy biztosítéka van a jövőnek. Ákán pedig az Isten háta mögött, és az Isten ellenében próbálja magát bebiztosítani. Nem megy. Tudott Isten parancsáról, de legyint rá. Mint egy azt mondja, nem eszik azt olyan forrón. De az Isten komolyan gondolja. És Ákán villámgyorsan meghal. Nem mindig ilyen gyors a visszakapcsolás, nem mindig ilyen gyors a büntetés, vagy nem ilyen nyilvánvaló az összefüggés bűn és büntetés között, de Isten komolyan gondolja. Komolyan gondolja azt, amit a szívünkbe írt a lelkiismeret útján. Komolyan gondolja a 10 parancsolatot. Méghozzá nem úgy, ahogy mi értelmezzük, hanem ahogy ő. A Máté 5-ben Jézus egy néhányat megmagyaráz. Komolyan gondolja mindazokat a parancsokat, amiket megtalálunk a Bibliában, amiket a mi javunkra adott, komolyan gondolja. Ákán tragédiája figyelmeztette az Isten népét. Isten az engedelmes népnek tartogat győzelmet, áldást, boldogulást az engedelmes népnek. A következő városnál, Ajnál olvastuk, 36 ember meghalt. Egy olyan jelentéktelen kis városnak tűnt Jerikóhoz képest. Ó, hát ide elég lesz egy néhány embert oda küldünk, aztán kipipáltuk. És nem pipálják ki, 36 ember meghal, és ők meg kell, hogy futamodjanak. És József meglepődik, és elkeseredik, és imádkozik Isten előtt, hogy hát hogy lehetett ez, Uram? És akkor Isten válaszol, azért, mert vétkezett Izrael lopott. És amíg ki nem takarítjátok magatok közül a gonoszt, addig nem leszek veletek. Isten közügyet csinál Ákán lopásából. Úgy intézi Isten, hogy amit Ákán tett, arról mindenki tudja, és legyen ez gyűlöletessé az egész nép előtt. A bűn hatásában mindig közügy, sohasem magánügy. Először is lehetnek cinkosaink, lehetnek tanúi annak, ami történt. De mindenképpen hatással van az a szemlélet, amit az Isten szembe köpő ember képvisel. Lehet, hogy a konkrét dolgáról nem tudnak mások. De ahogy ő gondolkodik és beszél, az hatással van. És ő úgy dönt, hogy Isten ellenében próbál boldogulni. És Isten itt az elején elvágta ezt a dolgot. És akarta, hogy meggyűlöljék ezt az embert, aki miatt vereséget szenvedtek, és az ő esete a későbbiekben visszatartson minél többeket, hogy bizonyos dolgok ne forduljanak elő az Isten népe körében. Ha kell, intéssel, szankciókkal, kizárással, megkövezéssel, de takarítsák ki az ilyet, ne engedjenek teret az ilyennek maguk között. A bűn a közösség felelőssége is. A ráhagyással, a hárítással, az egyén szabadság jogainak a hangoztatásával mi magunk is vétkesekké válunk olykor. Ha valakinek a gyereke rossz döntést hoz, akkor amíg nincs baj, addig sokszor hallani, hogy hát ugye már a mai világban így csinálják ezek a mai fiatalok. És amikor baj van, akkor azt mondjuk, hogy nem értjük, hogy engedhette Isten. Ez már az elején egy Istennel szembe menő döntés volt. Már az elején rossz döntés volt. Csak reméltük, hogy megússzuk. És ha nem úsztuk meg, akkor nem értjük. Ez nagyon logikus, hogy általában beérnek a következmények. Az kegyelem, ha megússzuk, az ritka. Előfordul, megússzuk, de ezt elvárni, hogy megússzuk, mi már az elején rosszul indult. Így van ez, hogy a bűn a közösség felelőssége is a családban, a gyülekezetben, vagy akár a nemzet egészében. Egy ilyen igét olvastunk föl az Új Szövetségből, most hadd olvassam fel még egyszer, meg egy másikat, ami pont erről szól. Testvéreim, ha valaki közöttetek eltévejedik az igazságtól, és megtéríti valaki, tudja meg, hogy aki megtérített egy bűnöst a tévegés útjáról, megmenti annak a lelkét a haláltól. Galata levélben olvassuk. Testvéreim, ha valakit tetten is érnek valamilyen bűnben, ti, akik lelki emberek vagytok, igazítsátok helyre az ilyet, szelíd lélekkel. A bűn a közösség felelőssége is. És ezt tanulta ott Izrael, erre tanította őket Isten Ákán esetében. Köntöst lopott Ákán Istentől, a tiszteletet nem adta meg, amikor nem engedelmeskedett a parancsnak. Mert nem fogta fel sem Isten tökéletes úr voltát, sem nem fogta fel az Isten jóságát, amivel kísérte ezt a népet, és benne őt is. Honnan van az a sinári köntös? Hát onnan, hogy az Isten a kezükbe adta Jerikót, és oda behatolva Ákán ott találja. És hogyan érkeztek Jerikóhoz? Úgy, hogy átkeltek a Jordánon. Csodálatos módon. Mert egy néhány kilométerrel feljebb olyan partszakadás volt, ami elzárta a vizet. És hosszú időn keresztül, egy néhány órán keresztül Izrael száraz lábbal átkelhetett ezen a nagy folyón. És hogyan érkeztek a Jordánhoz? Úgy, hogy az Isten gondoskodott róluk 40 évig a pusztában. És hogyan kerültek a pusztába? Úgy, hogy kivezette őket csodák sorozatában Egyiptomból, és át a Vörös-tengeren. Annyi mindent köszönhetnek Istennek, annyi akadályt elhárított, egyengedte az útjukat. Szövetséget kötött velük, habár már a szövetségkötés előtt annyiszor megszomorították. Nagy ígéreteket tett az Isten ennek a közösségnek. Milyen Isten az, aki a jerikói zsákmányt kéri magának? Bőkező, ajándékozó, indokolatlanul nagylelkű, hűséges. Nem olyan Isten ő, aki kitapossa belőlünk az engedelmességet, hanem olyan, aki törődik velünk, törődött anélkül, hogy észrevettük volna. Aki meg akarunk győzni minden módon az ő szeretetéről, arról, hogy ő bizonyosan a javunkat akarja, arról, hogy ő hozzá tartozni kiváltság. Jézus is így mutatta be őt nekünk. Beszél Isten gondoskodásáról. Figyeljétek meg a mezei liliomokat. Nem fáradoznak és nem fonnak, de mondom nektek, hogy Salamon teljes díszében sem öltözködött úgy, mint ezek közül akár csak egy is. Ha pedig a mezőfüvét, amely ma még van, és holnap a kemencébe vetik, így öltözteti az Isten, nem sokkal inkább titeket. És azt mondja Jézus a jerikói kútnál, amikor ott beszélget egy asszonnyal, aki ehhez a kúthoz jár, mindig újra megszomjazik. Aki ebből a vízből iszik, de aki abból a vízből iszik, amit én adok, soha többet meg nem szomjazik. Mert a lelkünknek sokféle alapvető szomjúságára nála van a forrás. És ebből a forrásból mindenki meríthet, aki hisz. Azt mondja Jézus magáról, én azért jöttem, hogy életük legyen, és bőségben éljenek. Nyilván a szónak abban az értelmében megelégedett emberekként, akik gazdagnak tudják magukat. Lehet, hogy nem a nyilvántartott gazdagok között, de ők magukat gazdag embereknek tartják, az Isten megajándékozottainak. Én vagyok a jó pásztor, mondja Jézus, a jó pásztor életét adja a juhokért. Van ennél nagyobb szeretet. Áldott legyen az Isten, aki megajándékozott mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban, írja a Pál apostol Efézusba, minden lelki áldással. Mert benne fiaivá fogadott, mert benne teljes bocsánatot kínál, mert benne a menny örököseivé lettünk. Az Isten ajándékozó Isten. Mégis ez a világ a sírástól hangos inkább, és nem a nagy hálaadástól. Miért? Mert ha elismernénk, hogy fölülről, Istentől kaptunk mindent, akkor elismernénk azt, hogy ő gazdagabb. Azt, hogy elismernénk azt, hogy rászorulunk. Elismernénk azt, hogy lekötelezettek vagyunk neki. És mi az ős bűn? Az édenkert bűne, ami azóta milliárdszor ismétlődik. Inkább mondjuk azt, hogy ügyesek vagyunk, szerencsefiak vagyunk. Nekünk jár. Inkább mondjuk, mert így függetlennek tudjuk magunkat. Egy gyerek sok mindenre lehet büszke, de attól még a szülei gondoskodásából él. Attól még nagy szüksége van arra a lelki háttérre, amit a szülei tudnak nyújtani. A feltétlen elfogadásra, a támogatásra. Szüksége van a szüleinek bölcsességére, jó tanácsaira. Mi Istenhez képest mindig gyerekek maradunk. És de jó, hogy van valaki, akinek a szeretetében biztonságban vagyunk most és mindörökké. Isten magának kérte a jerikói zsákmányt. Ha az Isten kér valamit, valójában csak jelzésszerűen kér vissza valamit abból, mindabból, amit tőle kaptunk. Bizony, tartozunk neki hálával, tisztelettel, engedelmességgel. Amen. Mondjuk el helyünkről fennállva az Úrtól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, te szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, ami Atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége maradjon mindnyájunkkal. Amen.